Nyissátok el Bibliáitokat, hát legalábbis mindenki egyet, tehát a Bibliátokat nyissátok ki, a Tesszalonikaiakhoz írt első levél 4. fejezeténél. Itt pedig a 16-os verstől fogjuk olvasni az 5. rész végéig. Pál apostol első levele a tesszalonikai gyülekezethez, és az 5. rész megértéséhez szükségünk van a 16. verstől, 4. rész 16. verstől terjedő szakasz olvasására is. Helyeteken ülve kövessétek Bibliáitokban Istennek igéjét. 1 Tesszalonika 4.16-tól. Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava, és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, azután mi, akik élünk és megmaradunk, velük együtt elragadhatunk a felhőkön az Úr fogadására, levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel. Ennek idejéről és órájáról pedig nem szükséges írnom nektek, testvéreim, mert ti magatok is jól tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. Amikor azt mondják, békesség és biztonság, akkor tör rájuk hirtelen a végső romlás, mint fájdalom a várandós asszonyra, és nem fognak megmenekülni. Ti azonban, testvéreim, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajként lehetne meg titeket, hiszen valamennyien a világosság és nappal fiai vagytok, nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé. Akkor ne is aludjunk, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok, mert akik alusznak, éjjel alusznak, és akik megrészegednek, éjjel részegednek meg. Mi azonban, akik a nappal fiai vagyunk, legyünk józanok. Vegyünk magunkra a hit és a szeretet páncélját, és mint sisakot az üdvösség reménységét. Mert Isten nem haragra rendelt minket, hanem hogy elnyerjük az üdvösséget a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, vele együtt éljünk. Vigasztaljátok tehát, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is. Kérünk titeket, testvéreink, hogy becsüljétek meg azokat, akik fáradoznak közöttetek, akik előjáróitok az Úrban, és intenek is titeket. Munkájukért nagyon becsüljétek, és szeressétek őket. Éljetek egymással a békességben. Kérünk titeket, testvéreim, intsétek a tétlenkedőket, biztossátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez. Vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra, egymás és mindenki iránt. Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. A lelket ne ottsátok ki, a profétálást ne vessétek meg, mindent vizsgáljátok meg, a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok. A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket, teljes épségben fedhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhív erre titeket, és ő meg is cselekszi azt. Testvéreim, imádkozzatok értünk is. Köszöntsetek minden testvért szentcsókkal, az Úr nevében hagyom meg nektek, hogy olvassátok fel ezt a levelet minden testvérnek. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek. Amen. Eddig az ige. Azt gondolom, hogy nagyon tartalmas és tanúságos, ugyanakkor bátorító ige szakasz is, amit itt olvashattunk. A levél jelentkezéséről néhány gondolat, csak hogy értsük és el tudjuk helyezni annak tartalmát is. Pál apostolnak ez az első levele. Ezt itt a legelőször, a második misszió útján méghozzá Korintusból. Tudjuk, hogy az európai misszió elkezdésekor Filippibe, Macedónia vidékére vissza a Szentlélek Pál apostolt, ott hirdetik az evangéliumot, megtér ugye két család, Lídia és családja, majd a filippi börtönőr, és gyakorlatilag ott, abban a városban, Filippiben elindul a gyülekezeti élet, elindul egy új gyülekezet. Majd Tesszalonikába mennek, ott is hirdetik az igét, komoly konfliktus bontakozik ki a helyi zsidóság és az apostol és a missziós csapat között. Ez az apostol cselekedetei könyv 17. fejezetében. Olvassuk, olyan mértékű lett a konfliktus, hogy gyakorlatilag Pál apostolnak el is kellett menekülnie. Tesszalonikából, Béreába megy, oda is utána mennek ezek a zsidók, föllazítják ott is, akiket lehetett. de a béreiakról tudjuk, hogy nemesebb lelkűek voltak, mint a tesszalonikai zsidók, ezért megvizsgálták az írásokat, és rájöttek, hogy Pál apostol valóban az igazságot hirdeti nekik, és többen közülük megtértek. Majd Atén és Korintus következik, és Korintusban ugye úgy hagyva ott a gyülekezetet, a tesszalonikai gyülekezetet Pál, hogy nagyon keveset tudott velük foglalkozni. Tehát gyakorlatilag Tesszalonikában nagyon fiatal volt a gyülekezet, kevés időt is tudott velük tölteni, nem tudta megalapozni a hitüket, nem tudott felfedező csoportot tartani a fiatal keresztényeknek, még csak néhány alkalmat is alig-alig. Ezért visszaküldi Timóteust a tesszalonikai közösséghez, és Timóteus volt az, aki gyakorlatilag segít az első nehézségek leküzdésében a tesszalonikai gyülekezetnek. Az egyház életciklusát tekintve 20 éve vagyunk Krisztus kereszthalála, feltámadása és mennybe menetele után. Ezért gondoljatok bele, hogy a tanítványokat már az is megviselte és megpróbálta, amikor Jézus meghalt. Tehát ők azt gondolták, hogy a Mesiás eljött, ugye hittek Jézusban, és hitték, hogy a názareti Jézus a megígért Mesiás, de úgy gondolták, hogy a Mesiás ott és akkor helyreállítja Izrael királyságát, és velük marad mindörökké. Amikor meghalt, ez is egy traumatikus élmény volt számukra, nehezen tudtak vele mit kezdeni. Aztán föltámadt, 40 napig többször megjelent nekik, majd elment a mennybe. A mennybe menetelekor és előtte is kapják Jézustól azt az üzenetet, majd itt angyal is megerősít, hogy vissza fog jönni. Tehát ahogy láttátok őt elmenni, vissza fog jönni. Ezért szentül meg voltak győződve, hogy egy generációs történetről lesz szó. Még az ő generációkban, míg ők élnek, vissza fog jönni a názáreti Jézus a mennyből, ő hozzájuk, és senki nem fog meghalni. 20 év telik el, hogy az első keresztények közül, akik hát 20 évvel ezelőtt még fiatalabbnak mondhatók voltak, elkoptatta az élet, és meghaltak. A keresztény közösségben a komoly dilemma volt, hogy ezek bűnben éltek. Olyan komoly hívőnek néztek ki. Hát Jézus legyőzte a halált. Tehát akkor aki hívő, az nem hal meg soha. Hát akkor ezek most bűnben éltek, és olyan komoly testvéreknek tűntek pedig. És lehet, hogy nem is voltak azok. Tehát ez a vívódás van a lelkükben. Éppen ezért írja meg az első, majd a második levelet Pál apostol először, méghozzá az utolsó időkről, a végső időkről szól, markánsan mind a két levél, azaz hogyan kell gondolkodnunk a Krisztus visszajöveteléről, a föld történetének utolsó korszakáról, amely előtt áll ma is az emberiség. Itt advent időszakában azt gondolom, hogy nagyon is helyén való, hogy erről mi is gondolkodjunk, és egy kicsit vegyünk bátorítást és tanítást Isten drága igéjéből ebben a témában. Itt egy cukiság. Ugye azt mondja az írás, amit olvastunk, hogy ne aludjunk, mint a többiek. És itt a többiekről is van szó benne, meg mirólunk is van szó, hogy kiről is, kire mi is vonatkozik. De azért hadd mondjam el nektek, hogy igenis a pihenés az egy áldás. Meg tudunk egyezni ebben? Hát amikor a Biblia azt mondja, hogy ne aludjatok, akkor az nem az alvat kialvatlanságról beszél, és egy ilyen folyamatosan lezsigerelt keresztény életről, hogy már aludni sem kell. Bár azért hadd mondjam nektek, Pál apostol gyakran vírasztott, és böjtölt, és imádkozott, de ez nyilvánvalóan ez egy belső, a bensejéből fakadó indítatásból jött elő, és nem pedig valamilyen vallásos szertartás miatt cselekedte. Ezt indította a Szentlélek, olyan módon hordozta gyülekezetek sorsát, életeket, testvéreket, problémákat, harcokat, úgy érintett, olyan mértékben része volt az életének, a szívén hordozta ezeket, hogy imádságra sarkalta őt a Szentlélek, és éjszaka is fölébredt, néha eszébe jutott a tesszalonikai gyüleket, a filippi testvérek, mondja is, hogy aggódtam értetek. Elküldtem Timóteust, hogy nézzétek a levelet, elolvassátok akár egyben, akkor látjátok Pálban, megjelenik az a fajta aggódás, hogy mi van vajon a tesszalonikai testvérekkel. Vajon hogy bírták ki az üldözést? Még alig tértek meg, már kapják az ívet. Vajon megmaradtak-e az Úrban? Vajon nem lett-e hiába való? És akkor látta az arcokat maga előtt, akik friss keresztényként ott voltak, még a kis helyi közösségben. És elkezdtük imádkozni, és így küldi majd vissza Timóteust. A pihenés tehát áldott, és a Biblia beszél arról, hogy akinek rendben van a szíve, a szelleme, az annak áldott a pihenése, az alvása. Ugye lehet pihentető módon aludni, és lehet zaklatott módon a fejünket lehajtani. Így van? Istennek egy áldása a hívő ember számára az áldott pihenés. A Zsoltárok könyve 4. fejezetét, ha elolvassátok elejétől a végéig, mire elérkezünk az utolsó vershez, amit itt láttok kivetítve, ott egy imádságot olvasunk, amikor Dávid a viszontagságos körülmények között kiönti a szívét az Úrnak. Az ellenségekről, az üldözésről, a szorongattatásról, a problémákról, a nehézségekről egyszerűen imádkozik. És mikor befejezte, akkor az utolsó vers Zsoltárban ez, a jutalma a hívő embernek, az áldása a hívő embernek, hogy békességben fekszem le. Miközben egy csomó zaklatottság van körülötte, és egy csomó nehézséggel néz szembe, békességen fekszem le, és el is alszom. Volt már álmatlanságod? Akkor zaklatott voltál, zakatolt az agyad, a szíved, a lelked, nem tudtad, hogy fogod megoldani. Azon járt az eszed, mi lesz holnap, holnap után, azután 10 év múlva, 100 év múlva, 1000 év múlva. Ugye hajlamosak vagyunk így megpörgetni az életet, jó, előre szépen mindent felvázolunk, elgondolunk, elképzelünk, és akkor ez a zaklatott állapot, és egyszerűen nem tudsz elaludni. Azt szokták mondani, hogy forgolódik az ember a fekvőhelyén. És azt mondja Dávid, hogy azok között a kőkemény, életveszélyes helyzetek között is megtapasztalta, hogy kiöntötte a szívét az Úr előtt, az Úrnak, kibeszélte, elmondta, Istenre bízta, lefeküdt és aludt egy jót. Ugye kétségkívül abban a helyzetben, amiben ő volt, ez nem egy természetes reakció. Nyugodtan mondhatjuk természetfeletti isteni áldásnak. És Istennek az áldása az életünkben az, ha tudunk így lefeküdni és pihenni. Óriási kegyelem. És így folytatja, mert csak te adod meg, Uram, hogy biztonságban élhessek. Így, ebben a biztonságban élte meg Dávid, és élhetjük meg mi is, hogy megnyugodjunk, lenyugodjunk, lecsendesedjünk. Javaslom és bátorítalak téged magammal együtt, hogy az esténket így zárjuk. Az imádsággal zárjuk. Isten előtt való szívünk kiöntésével zárjuk. És biztos volt már, hogy belaludtál az imádságba, és imádkoztál, és csak elaludtál. Szerintem ez egy jó dolog. Ezt javaslom. No, hát ugyanakkor nem csak a hívő embernek vannak problémái. Szerintem azért ezt nagyjából beláthatjuk, hanem úgy általában az embereket hullámokban azért elérik a problémák. Hol keres a Krisztus még nem ismerő ember megnyugvást? Hogyan próbálja oldani a feszültséget? Nyugtatót szed. Alkoholt iszik. Mindig erről beszél, mondja, panaszkodik notóriusan. Hú, a feszültség még nő, próbálja, hogy ne legyen, aztán még inkább arra eszmér, hogy nagyobb van az életében. Igen, még visszatérünk erre a módszerekre, amit itt azért szembeállít az írás, a szentírás. Milyen fontos tehát, hogy megtaláljuk mi is a megnyugvás helyét, és ez a hely ugye egyedül az Úrnál van. És néhány igevers csak ezzel kapcsolatosan nem magyarázom, mert magukért beszélnek az igék, csak felolvasom. Az ige helyek ki vannak írva ott a jobb felső sarokban. De aki rám hallgat, biztonságban lesz, és nyugodtan, mert nem rettenti baj. Tehát a baj nem lesz, hanem nem rettenti. Mégiscsak elszakadok, mégiscsak mondok egy felmondatot. Rám hallgat. Azért érdemes megfigyelni, hogy az alvó ember nem hallja, amit hozzá beszélnek. Most ne azokról az álombeli dolgokról beszéljünk, hanem úgy alapvetően nem reagál. Az alvó ember meg is lehet műteni. Ugye altatásban műtik az embereket, amik a fájdalmat sem érzi. Az alvó ember nem hallja az Úr szavát, az ébren lévő, aki éber, az pedig hallgat az Úrra. Nagyon megdöbbentő volt számomra egyik tanárunknak a meglepetés születésnapi alkalmán voltam szombaton délután, 70 éves lett, és a felesége megszervezte. A diákjai, vagy a volt közeli kollégái voltunk együtt néhányan, és megkérdezte valaki tőle, hogy így 70 évesen az eszencia, tehát mi az, ami így, hát eszébe jut, és azt gondolja, hogy ez fontos lenne nekünk is megszívlelni. Mondott néhány történetet egészen 3,5 éves korától kezdve az életében, és 2-3 ilyen történetet elmondott, és látszólag nem, nem tudtuk, mit akar mondani, és a végén elmondta, hogy ezekben a történetekben mindegyikben szólt az Isten hozzám, de én nem vettem észre. És amit nektek tudok javasolni, ha Istenbe hisztek, akkor figyeljetek rá jobban. Figyeljetek rá jobban. Fú, az ütött nagyot ám. Mert valljuk be őszintén, hogy néha hanyagok vagyunk. Isten beszédével kapcsolatban. Isten néha nem is egyszer mond el valamit, és akkor sem fogadjuk meg. 70 évesen azt mondja, hogy ezt csinálta volna jobban. És ha az életében jobban figyel oda arra, amit Isten mond, másképp alakult volna néhány dolog az életében. Az együtt, hogy gyümölcs az élete van, és még több dolgot azért megosztott velünk az életéből, de ez azt gondolom ide vonatkozik, de aki hallgat rám, de meghallja, amit mondok, és cselekvő módon figyel arra. Aztán, és akkor ugye azt mondja, hogy nem rettenti a baj. A következő ége szakasz például beszélik 24-től, ha lefekszel, nem rettensz fel. Volt már, hogy felriadtál álmodból? Rossz dolog, hogy nehezen alszik vissza is az ember, ugye ez akadottá válik. De azt mondja az írás, hogy áldás a számodra, hogy nem riadsz fel. Nem riadsz fel. Hanem fekszel is, édesen vagy, nyugodtan alszol. Édesen alszol, nem cuki. Gondoltam, hogy marokkás fickót teszek ide, de ez a cuki bébi, ebben minden látszik. Tehát ez úgy el van. Tehát ez biztonságban érzi magát. Ez olyan jól alszik, hogy édesen alszik. Néhány anyukának ez a vágyálma, hogy... De jó lenne. Néhány azt mondják, biztos behaltatózták. Nem, van ilyen. Tehát nem lehet ezt, hanem fekszel és édesen alszol. Nem kell félned a hirtelen fölrettenéstől sem attól, hogy viharként rátörnek a bűnösök. Mert az Úrban bizakodhatsz, egy ajándék neked, hogy bizakodhatsz az Úrban, és ő megőrzi lábad a csapdától, azoktól az élethelyzetektől, amik miatt az ember aggódás tölti el, és belement, és azt mondja, fú, ezt jól lett volna megúszni. Jobban figyelek, akkor ezt megúszhattam volna, vagy nem kerültem volna ilyen helyzetbe. Ugye ez a legrosszabb, amit az ember rájön, hogy ha vigyázok a számra, most ez nincs. Vagy ha akkor jobban figyelek Isten szavára, Isten igényére, akkor másképp alakul az életem. Aztán az Ézsaiás próféta könyvében 54-14 igazság által leszel erős. Nem kell félned az elnyomástól, távol marad tőled, sem a rettentéstől nem közelít hozzád. És végül a Lukács evangéliumából a utolsó korszakra vonatkozó 21.9-es vers, és amikor háborúk zaját és lázadások hírét halljátok, ne rettenjetek meg, mert ezeknek előbb meg kell történniük, de nem jön mindjárt el a vég. Tehát jelei vannak, de ez még nem jelenti azt, hogy itt eljött az utolsó ítélet, vagy a világ vége. Hát mikor jön vissza Jézus Krisztus? Ugye nyilvánvalóan nem vártok tőlem egy dátumot. Azt olvastok itt a 1 Tesszalonika 5.1-ben, hogy az időpontokról és alkalmakról pedig nem szükséges írnom nektek, testvéreim. Tehát nagyon jól tudjuk, hogy a emberiség történelmében különböző jósok magukat valamilyen módon Istentől küldöttnek, kinevezett emberek már dátum szerint többször megjósolták a Jézus visszajöttelét. Olyan közösségek is vannak, akik már 2-3-szor is belesültek ebbe a témába, és mégis harmadik alkalommal azt mondták, hogy hát Jézus végig is visszajött, csak elbújt egy ballagba, és akkor majd előugrik, és egyébként itt van, jelen van. De hadd mondjam nektek, hogy ugye a katolikus egyház is azt vallja, hogy Jézus 1000 éves királysága már elkezdődött, csak az 1000 év letelt, és ezért eszkábálni kellett valami hamis tant erre vonatkozólag, tehát ő szerintük is Jézus már visszajött egyébként, csak itt bujkál valahol. Bocsánat. Olvas után nem hiszed. Ezt nem szokták reklámozni. Nyilvánvalóan egy jóindulatú vallásos tévegésből nőtt ez ki, a nagy Konstantin féle türelmi rendelet, és majd a kereszténység államvallás emelése azt az érzetet keltette Eusebiusban, a híres történetíróban, hogy eljött a messiási korszak, a messiási királyság, és ez az aranykor. Csak hát ugye az 1323 körül nagy pánik tört ki, mert végig is letelt az 1000 év, kellett egy új teóriát eszkábálni, és ennek vannak gyakorlatilag ilyen teóriái, amit azért nem nagyon reklámoznak ma már, de létező valóságok. Pál apostol azonban is azt gondolom nekünk mindig a legfontosabb az, hogy a Szentíráshoz térjünk vissza, és ne vallási dogmatikákat, tehát vallási tanrendszereket figyeljünk, hanem a Bibliát figyeljük meg, és mindenkinek javaslom, hogy az Isten igével legyen jó barátságban, és ha például az eszkatológiával, az utolsó időkkel szeretne foglalkozni, akkor éppen az egy és a kettő Tesszalonikai levél alkalmas arra, hogy ezeket tanulmányozza és olvassa. Nehezebb olvasmány a Jelenések könyve, ami szintén az utolsó korszakra vonatkozik. Hát azt is lehet olvasni, és vegyétek bele, a bátorítás, hogy örök életünk van, és ha nem értetek valamit, akkor... De azért gondoljatok bele, hogy IP alapú rendszereket látni az ókorban, és globális kormányzásra alkalmas eszközrendszert látni vízióban, hát most hogy írd le? Repülőgépeket látni, és különféle dolgokat látni, amit látott a Pátmos szigetén János, hát persze, hogy azt mondja, olyanok voltak, mint amit én láttam itt, hogy a farkukban volt az ereje, meg stb. Mondjuk lehetek lökhajtásos repülőgépek, nem tudom, hogy azok voltak, de ilyen is meg, tehát az a képi világ, amit ő alkalmaz, egyrészt ez, másrészt pedig ugye római fogságban írta a levelét, és nagyon erősen ószövetségi szimbolikát alkalmazott. Tehát az ő leveleit igazán érteni az ószövetségi szimbolika alapján lehet, tehát nem volt ő bolond, csak ugye lejtjeles módon írta a levelét, egy-kettő, meg hát olyan dolgokat látott, amit ahhoz nem volt szókészlet még. Hogy azt ugye, amit ő belátott a jövődő világ dolgaiba, ezt le is lehessen írni. Tehát sokan megpróbálkoztak már azzal, hogy megjövendőjék a dátumot, Pál apostol azt mondja, nem kell ezzel foglalkoznod. Röviden. Mert nem tudod. Jézus azt mondja, hogy az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. Azt a napot viszont, vagy azt az órát senki sem tudja, sem az ég angyalai, sem a fiú, hanem csak az atya egyedül. Máté 24:35-36-ban mondja maga a názáreti Jézus. A 2:3-ban pedig a jelekről beszél itt az apostol. Senki semmiféle módon ne vezessen félre titeket. Ne hagyjátok, 2:3. Mert az Úr napját megelőzi a hittől való elszakadás. Amikor megjelenik a törvénytipró, a kárhozat fia, azaz az Antikrisztus. És akkor nyilvánvalóan a világuralomra tör, a globális világegyházat próbál létrehozni, és mindezt Jeruzsálem központtal igyekszik megtenni, a felépített, újonnan épített jeruzsálemi templomot használva erre. Ehhez nyilván kell egy nemzetközi egyezmény, amely alapján lehetővé válik az, hogy Jeruzsálemben a zsidó kegyhely újraépüljön. Ennek első lépése talán éppen az Egyesült Államok által elismert Jeruzsálem. Ugye Jeruzsálem, mint fővárost ismerte az Egyesült Államok, és a konzulátusát áthelyezte már tudomásom szerint Jeruzsálembe. És úgy hallottam, úgy olvastam, hogy más ország is fontolgatja Jeruzsálem elismerését, mint Izrael fővárosát. És ugye ezek mind jelek, értitek? Tehát nem mondom, hogy holnap eljön az Úr Jézus, de azért nem szabad bolondnak lennünk, akik nem figyelnek azokra a jelekre, amikről viszont a Biblia beszél, hogy meg fognak történni. Az Úr napjával kapcsolatosan, vagy Krisztus napjával kapcsolatosan több kijelentés is van a Bibliában, többféle elnevezés, ezek közül csak néhányat hoztam ide. Az egyik az ítélet napja, amely megjelenik Ámosz proféta könyvében is, és a Róma 2:5-ben, és az 2 Péter 2:9-ben is, és a 2 Péter 3:11-12-ben az ítélet napjával kapcsolatban ezt írja a végső ítélet, utolsó ítélet, tehát követő megsemmisülés és újrateremtés előszobájával kapcsolatban, mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell nektek életek, akik várjátok és sietetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. Tehát egyrészt, hogy az ítélet napja egyesek számára. Már Krisztus visszajövetel, első, második visszajövetel, és amikor elragadja ugye az övéit, és föltámadnak a Krisztusban elhunytak, ez is már egy ítélet, mert azok ott maradnak, a reménytelen állapotban, akik nem Krisztusban hunytak el, és Krisztust elutasították. Aztán a megváltás napja is, az Efézus 4.30-ban ezt olvassuk, a mi számunkra pedig az Úr napja, a megváltás napja, azaz, és ne szomorítsátok meg az Isten szent lelkét, aki által el vagytok pecsételve a megváltás napjára. Tehát számunkra a Krisztus visszajövetele az beteljesedése mindannak, amiben hiszünk. És hát Krisztus napjaként is olvassuk a Bibliában, ezek közül van, akik különbségeket tesznek, azért Krisztus ítélőszéke, Isten ítélőszéke. Mi szempontunkban most nem ez a lényeges, hanem az, ahogy mi várhatjuk, mi keresztények, ahogy várhatjuk, és ahogy várja az, aki Krisztust elutasítja. Vagy ami vár rá pontosabban, mert nem várja. A sötétségben léte pontosan az, hogy nem érti a világ, nem ismeri a világ föl ezeket az eseményeket. És ha nézzük, pontosan a tendenciák arra mennek, hogy az emberek olyan mértékben le legyenek zsigerelve, agyilag, érzelmileg, gondolkodásmódban, hogy ne is gondolkodjanak. De ne is akarjanak érteni dolgokat, ami körülöttük zajlik. Szóval Krisztus napjával kapcsolatban az 1 Korintus 1.7.8. Azért nincs hiányatok semmiféle kegyelmi ajándékban, miközben a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenését várjátok. Aki meg is erősít titeket mindvégig, hogy fethetetlenek legyetek a mi Urunk Jézus Krisztus napjára, és a Filippi 1.6-ban lévő ígéret a keresztényeknek, a Krisztus követő keresztényeknek, éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte beletek a jó munkát, el is végzi a Krisztus Jézus napjára. Dicsőség ezért az Úrnak. A tesszalonikai levélben, amit Pál elénk tár, és a fölolvasott szakaszban is, a világosság, vagy a nappal fiairól olvasunk. Keresztényeket, a Krisztus követő keresztényeket a világosság fiainak nevezi a Biblia. Ugye, ez egy szimbolikus beszéd, de a világosságnak nincsen fia. De mit szoktunk mondani, hogy nem esik messze az alma a fájától, tehát hasonlít a gyerek hasonlít a szülőre. És amikor a világosság fiáról beszélünk, akkor arról szól itt az ige, hogy a világosságtól való, a világosságból való jellemző rá a világosság. Ezt olvastuk, ti azonban testvéreim nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajként lepne meg titeket. A sötétségben van, a tolvajként meglepni a Krisztus visszajövetele. Hiszen valamennyien a világosság és a nappal fiai vagytok. Nem vagyunk az éjszakái, sem a sötétségé. Tehát egy ellentét párról van szó. A sötétségnek is vannak fiai, akikre a sötétség cselekedetei, a sötétség jellemvonásai igazak az életükre. A tolvaj milyen időpontot keres, hogy kirabolja az áldozatot? Éjszaka, hát olyan időpontot, amikor nem veszi észre, nem tud rá felkészülni, ugye? Ez a kép is ezt jelenti, mint él a tolvaj, azaz abban az időpontban, hogy nem is készül, nem is gondol rá. Kirabolják, kifosztják, azaz meglepik az életét. Visszaemlékszem az én megtérésemre, és a megtérésem kötődik egy filmhez. Többeknek elmondtam el ezt, de ide tartozik, és nem baj, ha újra elhangzik. A film, amint Éjjel a tolvaj címet kapta, és pontosan a Jézus visszajövetelét dolgozza fel egy nyilván művészi szabadság eszközeivel. Van egy házas pár, ketten elkezdenek járni gyülekezeti közösségbe, mind a ketten olvassák a Bibliát, hallgatják a prédikációkat, és a férfi nagyon őszintén mélyen megtér, újjászületik. Azaz Krisztusnak oda szenteli az életét. A hölgy pedig ilyen műkedvelő keresztjén marad. Elejár ő is gyülekezetbe, elmegy házi csoportba, közben pedig mondja a férjének, hogy miért kell ezt annyira komolyan menni, nem kell, túl buzgó vagy te, nem kell ezt annyira, hát más is csinálja, ez hova nem kell. És ez a vita megy közöttük. A férfi azt mondja, nézd, nem tudok másképp élni, engem megragadott Krisztus, és én így tudok élni. És egy hajnalban arra ébred a hölgy, hogy az ébresztős rádióban, a hírekben mondják, hogy több millió ember eltűnt a földről, káosz van, katasztrófa, leestek repülőgépek az égből, összeütköztek autók, tömegkarambol, és teljes káosz van a földön. keresi a férjét, hűlt helye az ágyban mellette, kimegy a fürdőszobába, azt látja, hogy a villanyborotva búg a mosdóban, a pizsama pedig szépen összehajtva ott van. Szalad a nő a templomba, ajtót nyit neki ott a helyi lelkész, és kérdezi a hölgy a lelkésztől, nem szeretnék ilyen lelkész lenni, tehát ne keresetek, nem leszek otthon. Jó? Inkább most figyeljetek oda, azt javaslom. Más dolgom lesz már akkor. Halleluja. És ti sem fogtok keresni. Halleluja, ez jó. Így van. És egy ajtó nyit a lelkész, és mondja a nőnek is zaklatottan, hogy mi történt, tehát kinyitja a Tesszalonikai levélnél a Bibliát. A lelkész felolvassa neki ezeket az igéket, amik itt a negyedik részben vannak, és mondja, hogy bizony prédikáltam, de én sem hittem. És visszajött Jézus, és elvitte az övéit, ez történt. És mi következik most? A nagy nyomorúság. Nagyon komoly üldözés következik azokra, akik még most jutnak hitre. És a film végig is erről szól, hogy a hölgy ennek kapcsán szenteli az életét valóban Krisztusnak, lesz Krisztus követő tanítvány, és végül majd meghal. A filmben üldözik, és lehetség egy szakadékban is meghal. Na most miért mondtam ezt el? Azért, mert én abban a korszakban következőképpen éltem. Csütörtökön elmentem ifjúsági csoportba, a keresztények közé. Pénteken elmentem a lelkipásztor bácsihoz egy bibliórára, egy felfedező csoportra. Szombaton elmentem a diszkóba, mert én voltam a DJ, és vasárnap pedig kipihentem magam, mert hát ugye elég elfáradtam szombat éjszaka. És ezt hónapokon keresztül így éltem. És nem volt probléma. Nem éreztem, hogy ez gond. A saját barátaimtól kértem tanácsot, hogy szerintetek ez nem gond, ugyanúgy éltek, mint én. Mondták, hogy mit tudják ők? Hát szerintük nem. És amikor megnéztem ezt a filmet, akkor nagyon összetörtem, és ráébredtem arra, hogy ugyanolyan vagyok, mint ez a nő ebben a filmben. Tehát ilyen műkedvelő keresztény vagyok, aki a szívét nem adta oda Jézus Krisztusnak. Látszólag vallásos, még Bibliát is olvas, még imádkozik, és még el is jár a közösségbe, de a szíve távol van Krisztustól. És a csoda ekkor történt, hogy ebben az összetört állapotomban, amikor ugye megjelent ebben a látomásban, előttem a szenvedő Krisztus, hallottam egy hangot, hogy ezért történt. És tudjátok, mi volt? Ez is egy csodálatos volt, egy megrázó és felszabadító tapasztalatom is volt az Úrral, azóta is így emlékszem rá. De ami lenyűgöző ebben, hogy az Isten egy szóval sem mondta nekem, na most jössz? Itt fárasztottál hónapokon keresztül. Jöttél az én házamba. Nem szégyeled magad. Kicsit jobban. Szó nem volt erről, hanem Isten látta az összetört szívemet, és azt mondta, megbocsátottak a bűneit. És nem kellett ezt ki sem mondania Istennek, mert leszakadtak rólam a terhek. Egyszerűen azt éltem meg a bensőm, hogy leszakad rólam a bűnnek a terhe, az életnek a gondja, a terhei, és felszabad a lelkem. Azonnal. Nem majd valami kurzus kellett elvégezni, nem majd valamikor nagyon jónak kellett lenni, jobbnak egy kicsit, még jobbnak, és akkor majd Isten nagyon fog szeretni, ott a helyben azonnal. Isten elkezdte bennem a jó munkát, amit áldassék az ő neve, azóta is tart, kedves barátaim, így bátorítottak, akkor úgyis elmúlik ez is. Hát már most várják elég sokáig is, azok közül már közők is néhányan megtértek, mert addig várták, hogy inkább ők is keresztény élettek. Dicsőség ezért az Úrnak. Tehát a tolvaj meglepni akarja a áldozatát, de mi, akik várjuk Krisztust vissza, bennünket nem meglep, hanem örömmel fogadjuk. Milyen az, amikor vár valaki, haza valakit, ugye, tudja, hogy mindjárt jön, várja, és amikor csöngetnek, vagy kopognak az ajtónak, azt mondja, megjött, megjöttek, vagy a vendéget várunk, gyerekek, megjöttek, hallom az autó hangját, megjöttek, és megyünk, nyitjuk a kaput. Miért? Mert vártuk őket. Hát ezért nem lep meg bennünket a Krisztus visszajövetel, mert várjuk vissza. És akik a világosságban járunk, tudjuk, hogy vissza fog jönni. És ezért nem engedjük magunkat elaltatni spirituális, szellemi értelemben. És ezért fektettem, hogy akkor tudsz nyugodtan aludni, ha ebben a várakozásban van a lelked, a szíved. Mert nem félsz. Készülünk, várjuk őt vissza, és így nem ér meglepetésként. De közben a világ szellemiségével áthatott emberek sötétségben élnek, nem ismerik a megváltó Krisztust, miképpen én sem ismertem korábban, így életük robogó vonata száguld előre. úgy száguld előre, mint ahogy egy autó sofőrje nagy sebességgel a sűrű ködben halad előre, és nem tudja, hogy csak néhány száz méter még, és egy karambolba fog beleszaladni, ahol több autó összeütközött, és meg fog halni. Az emberek, akik sötétségben élnek, így élik az életüket. Szaladnak, mennek az életben, és pörög az életük, és nem tudják, hogy beleszaladnak a halálba. Mert sötétségben élnek. János evangéliumában a 12. rész 35-36-os versében következőket mondja a názáreti Jézus. Még egy kis ideig közöttetek van a világosság, addig járjatok a világosságban, amíg nálatok van, hogy a sötétség hatalmába ne kerítsen titeket. Mert aki a sötétségben jár, nem tudja, hova megy. Nem tudja, hova tart az élete, nem tudja elhelyezni az életét. Amíg nálatok van a világosság, higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek. A világosság pedig maga Jézus Krisztus. Én vagyok a világ világossága, aki engem követ, mondja Jézus, az nem jár sötétségben, hanem övé lett az élet világossága, János 8.12. És János 1.9-ben az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. Maga a názáreti Jézus Krisztus az élettélet ige, a testélet ige, és amikor megeleveníti Isten az ő igét és beszédjét, akkor támad valakinek a szívben, szellemében hit, és a hit által gyúlik világosság, gyúlik meg az életének a mécsese szívében. A Tesszalonikai levélben a folytatásban a 6. verstől, a felolvasott szakasz 6. versétől 5-6, akkor ne is aludjunk, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok, mert akik alusznak, éjjel alusznak, és akik megrészegednek, éjjel részegednek meg. Ez a dinamika, hogy ki miben próbál feloldódni, ki miben próbál megnyugodni. Egyik ismerősöm azt mondja, te hogy kezded a feszültséget? Hát mondom, imádkozok, Bibliát olvasok. Hát, ha működik, nekem már lassan a viszki se segít. Mindenki keres valamit, higgyétek el, mert a terhek azok nagyok. És időszakonként lehetnek rendkívül nagyok a terhek, olyan terhek, amik megpróbálják az embert, ezért valamit kell neki tenni. És a sötétségben jár, nem tudja, minek mi a következménye, az ember akkor nyúl ahhoz, ami a keze ügyébe kerül. Azt mondta az egyik szociológus, családsegítő, most beszélgettem vele tegnap, hogy nem is tudod elképzelni, hogy most ma este, szombat este, hány szegény sorsú faluban tántorognak a fiatalok a kábítószer drog hatás alatt. Szóval olyan szegények azt mondja, de drogra van pénzük, és vagy gyógyszer és alkohol, vagy pedig valamilyen kábító anyagú szert használnak, és tényfereknek. Miért? Mert kilátástalan, a sötétségben jár, nincs világossága, nincs reménysége, nincs jövő, nincs perspektíva az életben. Valamivel el kell nyomni a fájdalmat, a szenvedést, a kilátástalanságot, a bizonytalanságot. Bódítani kell az embernek magát, hogy ne gondolkodjon. És azt gondolja, addig, amíg bódult, könnyebb. Éppen ez itt a Szent Szellem a józanság szelleme. A világ bora meg bódultá tesz. És amikor Jézus könyvét olvasod, éppen az antikrisztusi szellem bódítja a világot. Szóval isznak az ő kelyhéből, és megmámorosodnak az emberek, és az illúzió, amivel tele van ez a világ, hogy azt hiszik az emberek, hogy van egy nagy sávszélességű internetes kütyű a kezükben, és bármit megtehetnek. Ezt el is hiszik. És annyi időt töltenek el vele, hogy már nincs ideig gondolkodni. És nem is veszik észre, hogy ezt valaki csinálja. Hogy ez szándékos, hogy ez tudatos, hogy azért van ingyen. Azért van ingyen. Mert valaki valamit el akar érni azzal. Ingyen nincs semmi. Mégis elhiszik az emberek, hogy ingyen van cél nélkül. Dehogy is. Kábítószer. Addig se gondolkodsz. Valaki azt mondta, hogy Amerikában 2 hétre kikapcsolják a tévét, ezt néhány évvel ezelőtt mondták, most talán az internetet mondanák, akkor polgárháború lenne. Hát az emberek 2 hét után elkezdenek gondolkodni. Most ne az amerikaiakra asszociált, hogy most ők buták, vagy nem erre mondom. Egyszerűen, hogy annyira kitölti az emberek életét a foglalatosság, hogy ne kelljen gondolkodni. Kábít. A sötétség kábít. De a világosság a sötétségben fénylik. de a sötétség nem fogadta be. Azaz, nagyon nagy különbség van, markáns különbség van, összeegyeztethetetlen a sötétség a világossággal. A világosság fiai nem élnek világias életet. Minden olyan teológia, tanítás, amely összekeveri a sötétséget a világossággal, az az antikrisztus lelkétől való szolgálat. Gonosz szellemek, gonosz démonok tévtanításai, amelyen elhitetik az embereket. A szentség, a tisztaság, az Istennek odaszentelt élet, a Krisztusban élő módon reménykedő élet, az imádkozó élet, a hálaadó élet, a buzgó szolgáló élet, a közösségben elevenen bekapcsolódó keresztény élet, a tanítvány élet, az a világosság. És semmi más. Szórakozásra vágynak az emberek a dicsőítés alatt is. Önmagukról szól. Ők érezzék jól magukat, és észre sem veszik, hogy megbékjózott bolondok. Meg van kötve már a lábuk, békjóban van a lábuk és kezük, és viszi őket valami, vonza valami előre. És nem szabadok. Kényszerek uralkodnak rajtuk. De a világosságot a sötétség nem fogadhatja be. És fordítva sem. Nem lehet. Nem lehet keverni a kettőt. És ezért azt gondolom, hogy ragyog azoknak az élete, akik a világosság fiai. Egyre jobban ragyog azoknak élete, akik a világosság fiai ebben a mai korszakban. A világ fiai, hogy mondtam, úgy kapcsolódnak ki, hogy a szórakozás, időtöltés bódítja őket, hogy ne kelljen szembesülni a valósággal, de itt már is kijavítottam magam, amikor ezt leírtam, hogy a valóság általuk érzékelt töredékével. Mert mi lenne, ha az ember tényleg látná a valóságot, hogy mi vár rá? Akkor mi lenne? És már a valóság töredéke is az embereket rettenettel tölti eléha. Pedig nem tudják, mi vár erre a világra. A Biblia leírja, csak ezt nem olvassák. Azt mondta a professzorom, ő kandidált a Tudományos Akadémián pszichológiából, és azt mondta, a pszichológiát tettük az emberek istenévé, vallásává. És tudományosan kimutattuk, hogy rosszabb lett az élet, mint korábban. És a moszkovita, marxista pszichológusok azt mondták, váltsunk. És ő megrémült. Ennyi. Istenné tettünk valamit, most váltsunk. Ennyi az egész? Ebbe hittünk? És összetört teljesen, és ez vezette őt gyakorlatilag a megtéréséhez, hogy összeomlott benne az a marxista, moszkovita, pszichológia, ideológia, sorolhatnánk a Lukács Györgyöt, a Heller Ágnest és azokat, akik ennek az iskolának a képviselői voltak, és így fordítottak. És megrémült attól, hogy Isten volt valami, ebbe kapaszkodott, ebbe hitt, hogy megjobbítják a társadalmat. És amivel meg akarták jobbítani a társadalmat, rosszabbá tették, mint korábban volt. És azt mondja, a kandidátusi dolgozatában odaírta, hogy Isten igéjében van a bölcsesség. Isten igéje nélkül a bölcsesség bolondság. Itt vágtál magát a tudományos életből. De azt mondja, hogy ezt nem írja oda, nincs értelme leírni a dolgozatot. Semmit nem tudott volna írni. Így tudott írni, hogy az Isten bölcsessége az, amely igazán segít az embereknek. És kiírták a tudományos életből. Azok, akik egyik hétről a másikra így fordítottak. Hát nem működött, bódítsuk mással. Magunkat, meg az embereket. Legyünk éberek, azt mondja az írás. Azaz figyeljünk, vérasszunk, vigyázzunk, örködjünk, lámpásatok legyen meggyújtva, derekatok felövezve, mondja Jézus Krisztus az igében. Mit is jelent? Ez nem azt jelenti, hogy nem alszol, hanem imában alszol. Tehát úgy alszol el, hogy Isten kezébe tetted az életedet. Rendezve vannak a bűneid, az életed, a kapcsolataid, ami rajtad áll, megtetted. Végig gondoltak, olyan jó kérdés ez, tudjátok, néha az, hogy én is kevésszer teszem fel magamnak, tettem-e valami jót ma? Mit jelent a jó? Önzetlenül. Semmit nem várva érte. Tettem-e valami jót ma? Mert meg van írva, elkészíti az Úr a jó cselekedeteket minden napra. Igaz? Vagy átszaladtam ezen a mai napon. Nem hallottam az Urat. Nem figyeltem rá. Mekkora öröm, amikor a nap végén azt mondod, hogy ó, Uram, te jó, hogy tudtam rád figyelni. Oh, szuper. Igaz? Milyen öröm és milyen hála van az ember életében, amikor halló távolságban van, és egy fülebotját sem mozdítja, szokták mondani, tehát mozdítja a fülebotját. Tehát az engedelmeskedik. A józanságra is fölhívja a figyelmet az ige, két helyen is itt egyébként ebben a felolvasó szakaszban. Mértéketességet, önmegtartóztatást is jelent a józanság, tehát határt szabok a saját vágyaimnak például. Határt szabok a gondolataimnak. Szoktak bolond gondolataid lenni? Főleg még, ha el is időzöl rajta, igaz? Hogy túl sokat engedsz neki, akkor annyi marhaság ki tudunk találni. Egymásról, másokról, a jövőnkről. Igaz? Olyan sok butaság ki tudunk gondolni, hogy teljesen pánikba esünk. De hadd mondjam nektek, a csoda az, hogyha Krisztusban vagy, és Krisztusban neki, Istennek öntött ki a szívedet, akkor megváltozik a szemléletmód. Az idő megváltozik, a múlt, a jelen és a jövő megváltozik. Megváltozik a mennyeiek és a föld alattiak és a földiek. Az érzékszerveid élesednek. Másképp érzékeled a világot. A világosságban lévő ember lát. Mi azonban, amikor a nappal fiai vagyunk, legyünk józanok, vegyük magunkra a hit és a szeretet páncélját, és mint sisakot az üdvösség reménységét. Olvassuk a 8. versben. Pár gyakran használja a harcos képét, és harci fegyverzet, felszerelésnek a képét, amikor a hív életről tanít. És leggyakorabban három dolgot szimbolizál ezekkel a harci eszközökkel, vagy említ meg, mint nagyon erős fegyvere a hív embernek. Még ez a három, a 1 Korintus 13 végén ezt is emeli ki. A hit, a remény és a szeretet. Ugye ez a három, itt megjelenik, azt mondja itt az írás, hogy a hit és a szeretet páncélját, és harmadikként behozza a üdvösség reménységét. Tehát mit is jelent ez? Hát azt jelenti, hogy a hívő ember szellemében, gondolatában teljesen világos az, hogy a múltat nem elfelejteni kell. Néhány ember azt mondja, borítsunk rá fátylat. Azaz felejtsük el. A fátyol átlátszó, az a baj. Az a baj. A hívő ember tud, mit kezdeni a múltjával. Szembe mer nézni a múltjával. Azt én mondani, ez bűn volt a múltamban. Vétek volt. Bocsáss meg nekem, Úr Jézus. Tisztíts meg. És ami jó volt, még azok közül is, amikor nem ismertem az Urat, milyen csodálatos, hogy valaki megtér, visszatekint az életére, felismerhet az Istenek jó téteményeit az életének különböző szakaszaiban. Hogy megőrizte az életét, pedig meg kellett volna halnia például. Vagy olyan helyzetekbe, olyan kapcsolatokba került bele, ahol az Isten már akkor szólt neki. És visszatekint, azt mondja, Istenem, tehát már ott már akkor. Akkor munkálkodtál, akkor szóltál, csodálatos vagy. Tehát a múlt. És a jelen számára nem a pillanatnak élek, hanem teljesen világos számára, hogy a jövő építő köveit marakjuk le. A jelen nem túlélni akarja, nem csak élvezni akarja, hanem van célja az életében, és a jövő, hát a jövő az csodálatos, nem bizonytalan, nem reménytelen, hanem a jövőben benne van az örökké valóság, az örök élet reménysége, azaz, teljesen világosan és tisztán tudja, hogy van mennyország. Ahova tart és ahova tartozik. Tudja, hogy van az Isten világa, és tudja, van az ördögnek is egy hatalma és világa. A hívő élet az horizontálisan kitágult élet és szemléletmód, és vertikálisan is egy kitágult szemléletmód, a spirituális, a szellemi dimenziókat tekintve érzékeli a világot, és egyre valóságosabban érzékeli a történéseket. És nem menekül el a múltja elől, és nem menekül bele a pillanatba, a jövőtől való félelme miatt, hanem van benne reménység. És ezt a reménységet táplálja az Istentől nyert szeretet, és az Istenbe vetett élő bizalom és hit az életében. Az üdvösség reménysége van a szívében. Nem ábrándozik a jövőről, hanem tudja, mi vár rá. Mert kétség kívül, akik sötétségben élnek, azoknak is van valami jövőképük. Hát az normális ember valamit remél, valamit ábrándozik, és mennyi pofárás is van, bocsánat a szóért. Mennyi csalódás követi az emberek ábrándjait. A hívő emberek nem ábrándjai vannak, hanem világos jövőképe, amely az Isten kijelentésén, kinyilatkoztatásán nyugszik, akár a földi dimenziót tekintve, a jövőre nézve, akár az örökké valóság tágabb dimenzióját tekintve. Biztos a jövő. Nem bizonytalan. Így van? Tuti, nem. Nem vagy egyedül. Veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, hangzik az ígéret. Tel van a Biblia ígéretekkel, amely az ember szívét, szellemét megerősíti. És eleven élő hit támad a szívében. Mert az Isten nem haragra rendelt minket, olvastuk, hanem hogy elnyerjük, ez az, pontosan ez az. Mert Isten nem haragra rendelt minket, hanem hogy elnyerjük az üdvösséget a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ez a mi jövőnk. Aki meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, vele együtt éljünk, azaz, ugye ez egy eufémizmus, szimbolika, itt az alvás azt jelenti, ha meghalnánk is, mondja Pál, ha itt a földi életnek vége lenne, akkor is vele együtt leszünk. Ez nem fog megszűnni soha. Tehát ne pánikoljatok, hogy valaki meghalt közületek, tesszalonikai testvérek, akik meghaltak és az Úrban haltak, meg mind az Úrral vannak. És hadd mondjam nektek, hogy nem előzzük meg őket. Velünk együtt fognak feltámadni, és jönnek majd az Úr fogadására. Előbb ők támadnak fel, és utána mi, akik élünk, elváltozunk, mondja Pál szempillantás alatt, tehát Pál még ebben a korszakban 50 körül, 40, egy néhány évesen, közel 50 éves volt Pál ebben az időszakban, még azt hitte, hogy még megéri. Tévedett Pál? Dehogy tévedett, a legnormálisabb hívő élet az, ha azt várt, hogy visszajön az Úr Jézus bármelyik napon. Ez nem tévedés. Hát ez az üdvösség reménységének a valósága az életünkben. Úgy éljük a mindennapjainkat, hogy bármelyik napon jöjjön az Úr. Hát éppen erről beszél a tesszalonikai gyülekezetnek Pál, hogy élő módon várod. Nem lep meg téged. Nem úgy él az életed, hát majd visszajön az Úr Jézus valamikor. Addig meg csinálják a dolgunkat, van mire nézni amúgy is. Hát teljesen valóságos dolog, amikor az életünkben teret nyer a világ. Az akció, a tennivaló, és ólom súlyként húzza le az életünket ebbe a földi dimenzióba, és nem tudunk szárnyalni. És Pál azt mondja, teljesen rendben van a tesszalonikaiak, ha nem akartok meghalni, hanem el akartok változni szempillantással. Én is! Majd a legutolsó level, ugye a 2 Timóteus, ott szembesül azzal, hogy Márti halált fog halni. De ott sincs benne más, azt mondja, el van téve nekem, a megígért győzelmi koszorú. Én az Úrhoz megyek, azt mondja Pál. A Filippi levélben azt mondja szintén az első fogság idején, a meghalás nyereség. De ha életben maradok, van jövőképem, akkor Istennek biztos terve van még az életemmel. És ha Istennek terve van az életemmel, a római császár se tudja kiönteni az én életemet. Nincs hatalma felettem. Óriási dilemma. A keresztényeknek Pált, Krisztusnak a szolgáját a római császár börtönben tudja tartani? Hát a testét. De a szívét, lelkét nem. Jönnek hozzá, írja a leveleket, bizonságot tesz, megtérnek az emberek, megtérnek tudomásunk szerint, hogy ezt történelmileg azt tudjuk, hogy megtérnek a mellé rendelt őrök. Árad az élet Pából, és még az első fogságában ugye megszabadul, majd a második fogságában Néro idején fejét veszik, de az üdvösség reménységében költözik át abba a hazába, ahova mindig is vágyott. Mert ő úgy élte meg itt az életét, hogy minél többeket ott tudjon majd a mennyei királyságban. Azaz megtérenek, Krisztusba vessék a hitüket, megbánják bűneiket, megtapasztalják a szabadulást, és a világosságra jöjjenek. Így élte az életét. De ő neki az otthona a mennyország volt. A földön átutazóban volt. De lényeges volt minden nap, amit a Földön élt. Nem úgy élte az életét, hogy a Földön a nap tök felesleges, vagy a mennyországban leszünk, aztán majd addig meg kibírjuk valahogy. Dehogy is. Ő neki ez jó volt. Azt mondja, jó munkát jelent, mert szeretlek benneteket. És azt mondja, úgy szeretnék veletek lenni, mert tudom, hogy szükségetek van bátorításra. És az Úr engem még itt tart, azt mondja Pál. Akkor azért tart itt, mert szolgálni tudok felétek, és azok felé, akik még nem ismerik Krisztust. Tehát jövőkép. Pál apostol számára, halállal szembenézve is, jövőképe volt. Nem csak annyi volt, meghalok, de ciki. Na, kár volt hinni. Kilukadt a fogam, kár volt hinni. Elnyújt a cipőm, hát az Úr ezt megengedte. Nem is szeret. Értitek? Néha ezt csináljuk. Hát ilyen dolgok miatt elveszítjük a hitünket. Ilyen pillanatnyi, tényleg örökkévalóság szempontjából értékelve a dolgokat, nem lényeges dolgokért, ráadásul még van az életedből néhány hét talán hátra. Talán néhány év is, hát lesz egy másik cipőt. Csak lesz rányi pénzed, majd ad neked az Úr, ne haggódjál. Érted? De most nyilván karikírozom ezt a helyzetet, de nincs a Földön semmi olyan dolog, amire az Úrnál lenne megoldás. Vagy vigasztalás, vagy kegyelem, vagy az elengedésnek a csodája, hogy el tudod engedni. Az Úrban egy megoldhatatlan helyzetet van, amikor el kell engedni. Nem értem. És nem cipelem magammal, mert nem tudom megoldani. Leteszem Isten kezébe. Ahogy Dávidnál olvastuk ugye a 4. Zsoltárban, érdemes egész Zsoltárt végigolvasni. És hát ugye visszatérve az igéhez, eddig is erről beszéltünk, mert az Isten nem haragra rendelt át minket, hanem hogy elnyerjük az üdvösséget a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, vele együtt éljünk. És természetesen itt a folytatásban több dolog is van leírva, hogy mire használjuk a hátralévő időt. De amit még adott nekünk az Úr ezen a földön, akár a visszajöveteli ig, akár az életünkből a földön. És több dolog le van ott írva a folytatásban, hogyan viszonyuljunk a vezetőkhöz, egymáshoz, a szolgálathoz, Istenhez, hogyan viszonyuljunk. Ebből egyikét emelek ki, és majd a végén az áldást olvasom el, mert abban is nagyon komoly üzenet van. Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is. Az építés fogalma egyébként építőipari kifejezés. Házépítés jelent. Tehát valamit valahonnan eljuttatni, hogy teljesebb legyen. Építeni a másikat azt jelenti, hogy teljesebb legyen. Előre jusson az élete Krisztusban. A vigasztalás jelenti azt, hogy kérjétek meg, kérlejétek, ha szükséges. Azt is mondja azért, hívjátok magatokhoz, tehát ha láttok valakit, aki 3 hete nincs gyülekezetben, hát minimum imádkozzunk érte, de hát biztos valaki csak indít a Szentlélek, hogy hívja fel telefonon. Vagy menjen el hozzá személyesen. Lehet, hogy beteg, lehet, hogy szükségben van. Érted? A vigasztalás, az egy aktív dolog. Figyelek a másikra. Milyen nagyszerű olyan közösségben lenni, ahol figyelnek egymásra az emberek. Nem azt figyelik, hogy mit ront el, mit megtálhatnak róla, mit fed, milyen ruhája van, milyen órája van, milyen cipője van, milyen... Nem ezt figyelik, hanem mi van vele? Mi van vele? Az életével mi van? Milyen nagyszerű dolog? A keresztények közössége ilyen közösség. Egy vigasztaló közösség, ahol odafigyelnek a szentek egymásra. Buzdítsátok egymást, bátorítsátok egymást, akár szólítsátok fel a jóra a másikat. Igen, és az építésről pedig mondtam, hogy építeni, teljesebbé tenni, erre igyekezni. És hát az áldás szavaiból a 23-as, 24-es verset olvasom zárásképpen. A békesség Istene szentelje meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, azaz szellemeteket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. És figyelj, hű az, aki elhív erre titeket, és ő megescselekszi azt. És milyen fantasztikus, ha csak belegondolsz, hogy Istennek nem csak a szellemedre van gondja, hanem a lelkedre is, és a testedre is. És a Biblia nem veszi külön az teremtett ember alkotó elemeit. Mert nem csak egy spirituális lény vagy, egy szellemi lény vagy, hanem van lelked is, érzelmeid vannak, érzéseid vannak, gondolataid vannak. És van fizikai tested is. És azt mondja Pál, így imádkozik, hogy az Úrnak van hatalma, hogy megőrizzen benneteket egész alatokban. Ebben a reménységben újítson meg a Szentlélek bennünket itt, adventáján is. Ámen.